Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió bizalomhangja, köszöntjük a kedves hallgatókat a havi Halas Annó magazinban, és Végső István köszöntöm a stúdióban, szervusz!
Üdvözlök én is mindenkit!
Mint állandó szakértő, ugye természetesen. A mai napon is évfordulót ünneplünk tulajdonképpen. Miről lesz szó a mai napon?
Kuláküldözésre emlékezünk minden év június végén, Péter Pál napján, június 29-én emlékezünk arra az időszakra, ami hát megroppantotta a magyar paraszti társadalom gerincét. Azt kell tudni, hogy az a társadalmi réteg volt ugye abban az időszakban a legfontosabb és legjelentősebb. Ezáltal nagyon fontos volt a kiépülő kommunista diktatúrának, hogy ezzel a társadalmi réteggel, amelyik nem támogatta őket, leszámoljon. És egy nagyon borzasztó és rémes időszakot élt meg akkor a paraszti társadalom. 1947 és 53 közé tesszük, amikor a leginkább arról beszéltünk, hogy kuláküldözés volt Magyarországon. Ennek voltak különböző rendeleti formái, volt teljesen adhok, teljesen jogtalan, jogsértő, és sajnos joggal is alátámasztott formája is volt ennek az emberüldözésnek gyakorlatilag. Egy társadalmi réteget, illetve a hozzájuk köthető, vagy úgy gondolták, hogy hozzájuk talán köthető embereket kezdték el üldözni szisztematikusan. A közigazgatás, a rendfenntartás különböző egységeit is bevetve. Katasztrofális volt, amit tettek családokkal, emberekkel, ellehetetlenítették őket. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy a megfélemlítés az mindennapos volt. Tehát ha egy tanyaudvaron megjelent egy ismeretlen autó, ott lehetett számítani arra, hogy most valami borzalmas dolog fog történni a családdal. A legkisebb dolog az, hogy elvisznek mondjuk a terményekből, vagy a bútoraikból, vagy az állataikból valamennyit. Sokkal borzalmasabb dolgok is történtek természetesen ebben az időszakban, erről fogunk most beszélni.
A kérdés természetesen kézenfekvő, mi is az, hogy kulák, vagy hogy lehetne ezt körbeírni, hogy milyen jelzőt takar, vagy miért ragasztották az emberekre?
Igen, a Magyarországon képülő szocialista diktatúra elsősorban természetesen csak is kizárólag a szovjet típusú rendszert vette például. Az 1944-45 után ideérkező kommunista vezetők mind a szovjet típusú mezőgazdaságot, államaparátust vették figyelembe, és a mezőgazdaságot is ugye kollektivizálni szerették volna, és hasonló módszerekkel jártak el, mint a Szovjetunióban az 1920-as, 30-as, 40-es években. És ezért aztán volt egy olyan társadalmi réteg, a parasztság, amelyik nem szimpatizált a kommunistákkal. Őket ugyanúgy a Szovjetunióban, úgy Magyarországon is, a köztes Európában is hát pengellére állították. Szovjetunióban is kuláknak nevezték őket. Ez első jelentésében azt jelenti egyébként, hogy ököl, de közkeletűbb jelentésében zsugori nagygazdát jelentett gyakorlatilag. A propagandában, az újságokban, a filmhíradókban egyébként élősdinek, kizsákmányolóknak, póknak, piócáknak, vámpírnak, vérszopónak címezték meg őket. Hát teljesen képtelenség volt természetesen, hogy ilyen jelzőket aggatnak emberekre, de ez megtörtént 1947-től folyamatosan, és ezt a szisztematikus társadalmi üldözést veszi át Magyarország is, és 1947-től kezdődik meg a paraszti társadalomnak a felszámolása. Nem csak az emberi jogaikat, hanem a gazdasági javaikat, vagyonukat is, és hát azt gondolom, hogy minden emberi méltóságukat is elvették bizonyos embereknek ezzel. Tehát ezt jelentette a kulák, egy jelzőt jelentett, egy megbélyegzést.
Nos, hát akkor erről lesz szó, erről a szomorú eseményről, hamarosan néhány zene után.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat, Végső István a vendégem továbbra is, és a mai napon a kuláküldözésről van szó, erről a szomorú évfordulóról. Néhány percben most akkor beszélgessünk a kiskunhalasi eseményekről.
Igen, nyilvánvalóan a kuláküldözés nem feltétlenül 1947-ben indul. A parasztsággal szembeni különböző retorziók és a kommunista diktatúra úgymond ellenállása ezzel a társadalmi réteggel szemben már hamarabb megkezdődik. Itt az egyik legfontosabb ugye a földreform. A földreform valójában azt a kisbirtokos, középbirtokos réteget nem is igazán érintette, amelyik régóta földet birtokolt. Ekkor elsősorban a kommunista párthoz, szociáldemokrata párthoz tartozó személyeket, azoknak a párttagjait részesítették előnyben, és nekik adnak földeket. Így kezdődik meg a TSZ-esítés, így kezdődnek meg a termelő szövetkezeti csoportoknak a felállítása, hogy gyakorlatilag ezek a kis 1-2-3-4-5 holdas nadrágszí parcellák, ezek összeállnak, és elkezdenek egy termelő szövetkezetet. Na most ebben nyilvánvaló módon egy kisbirtokos, egy középbirtokos halasi család nem szeretett volna becsatlakozni, nem sok értelmét látta. Amellett, hogy természetesen ők önállátóak voltak, tehát meg tudtak élni a saját birtokukon. Azt kell tudni, hogy Kiskunhalason azért nem volt jellemző a szegény parasztság. Természetesen vannak a két világháború között is már ilyen szociográfiai fotók, fényképek, ahol nagyon szegény parasztok láthatóak. Hát nyilván őket fényképezte le inkább, ez volt érdekesebb egy népi írónak, egy szociográfusnak, mint mondjuk egy középbirtokos, esetleg régi redemptus halasi családnak a tagját. Úgyhogy tudjuk az adatokat egyébként a földtulajdonnal kapcsolatban. 1941-ben 5 és 10 hold között, illetve 10 és 50 hold között egy közel 50%-a volt a mezőgazdaságból élőknek a tulajdon viszonya. Tehát ez is jól mutatja azt, hogy nem a szegény parasztság volt itt a jellemző. 5 hold alatt egy 37%-nyi ember tengődött. Nyilván az ő sorsuk nem volt irigylésre mértó, de nem feltétlenül biztos, hogy ők csak ebből éltek például. Tehát elsősorban nyilván ők napszámosok voltak, béresek, esetleg pásztorkodással is foglalkoztak, tehát kiegészítették a keresetüket. Tehát nem volt annyira egyszerű a helyzet. Itt elsősorban tényleg ez a úgynevezett kisgazdaréteg volt a jellemző, és hát velük szemben azért a helyi kommunista hatalom hát nagyon nem volt elnéző. Ez azt jelentette, hogy a különböző törvények, rendeletek, amiket hoztak, velük szemben dupla vagy háromszoros mértékben voltak érvényesek. 1947 ugye azért volt fontos, mert a kommunista párt immár gyakorlatilag másodszorra veszít választást. És pontosan tudja, hogy melyik réteget kellene végre kiiktatni, hogy ez többet ne fordulhasson elő. 1945-ben csúfos vereséget szenved, tehát ez azt jelenti, hogy a kommunista pártra alig 17% szavazott. Ennek ellenére ők kapják meg a legfontosabb tárcákat a kormányon belül. 1947-ben, úgy, hogy koalícióban vagy szövetségben indultak a szociáldemokrata párttal, elértek már 45%-ot, plusz a nemzeti parasztpártot, hogyha hozzájuk veszük, úgy 45%-ot értek el, így hárman. De a másik 65%-ot pedig a jobboldali nemzeti vagy nem kommunista pártok érték el, akik szintén szövetségre léptek volna egy esetleges kormányalakításnál. Tehát megvan a düh a kommunista párt részéről, hogy nem tudnak ők hatalomra kerülni, úgyhogy az ő kezükben van a propaganda, az ő kezükben vannak a legfontosabb kormányzati tárcák. És hát nem beszélve arról, hogy természetesen a Szovjetunió is őket támogatja kívülről. Én azt gondolom, hogy ez is ok volt arra, hogy többek között itt Kiskunhalason is megindul a kuláküldözés. 1950-ben 1160 főt tartottak nyilván, akit kuláknak nyilvánítottak, és kulákként tartottak számon városunkban.
Akkor, akkor mennyi volt a népesség?
A népesség akkor 33 ezer fő volt. 33 ezer fő volt, de itt kuláknak, tehát itt ez az 1160 ember, ez nem azt jelenti, ez a családfőket jelentette. Tehát gyakorlatilag ennyi felnőtt korú ember tartották számon. Nyilván a gyereket nem számolták bele helyenként, a házastársat sem számolták bele. Ez egy ilyen eléggé megfoghatatlan szám. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy ilyen 3-4-5 ezer embert biztosan érintett közvetlenül. Ez ugye a számokból is jól látható, hogy ilyen szempontból is adhok, mert hogy azok, akik már 10 hold felett voltak, mert ugye 25 holdtól számított valaki kuláknak, tehát 25 hold fölött volt valaki kulák, tehát 10 hold fölött egy jó 6000 ember kellett volna, hogy ebbe a kategóriába tartozon az 1941-es népszámlálási adatok szerint. Tehát ez azt jelentette, hogy az volt kulák, akire azt mondták, hogy kulák. A kulák megnevezés vagy bélyegzés alól egyébként ki lehetett volna bújni. Egyrészt be kellett volna lépni a TSZ-be. Vagy be kellett volna lépni vagy a szociáldemokrata pártba, vagy a kommunista pártba. Tehát ezekből ki lehetett volna lépni, de nyilvánvaló módon abban az időszakban azért az emberek eléggé gerincesek voltak, és tartották magukat ezekhez a dolgokhoz. Valaki természetesen megtört. Valaki az alkoholizmusba, valaki öngyilkosságba menekült. valaki beletörődött a sorsába, elvették a földjét, és nem tudott mit tenni. Gyakorlatilag egy idő után ő maga is vagy beköltözik a városba, mert hogy ezek többségében tanyán élő emberek. Beköltözik a városba, egy idő után ugye megnyílnak a gyárak, gyári munkás lesz, és itt tengeti az életét, és a tanyája meg összedől szépen a külterületen.
Hamarosan tehát akkor folytatjuk majd a halasai eseményekkel.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazin folytatásában, akkor ugye a témánk a kulák üldözés a mai napon Végső István történésszel. A halasi eseményekről volt már szó is, még lesz is. Tulajdonképpen ugye mondtad, hogy hány embert érintett ez az üldözés, ez a megbélyegzés inkább, viszont arról is szó volt, hogy ez alapvetően nem csak a családfőket érintett, hanem az egész családra kihatással volt. Tehát akkor nem ez az ezer néhány száz fő, hanem ugye a családtagokat is beleszámoljuk, mert ugye akkor itt mindenkit megbélyegeztek.
Igen, tehát legalább egy 6000 embert biztosan érint a kulák üldözés itt Kiskunhalason, és valóban a gyerekeket is érinti. Ugyanis úgy, mint 1945 előtt, úgy bevezetik ebben az időszakban is a munkaszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy nem bíztak meg ennek a társadalmi rétegnek a fiatal tagjaiban sem, illetve a férfi tagjaiban sem, és ezért aztán, amikor katonaviselt lesz egy kuláknak a gyermeke, akkor nem állhat be fegyveres alakulatba természetesen, hanem úgynevezett munkaszolgálatokat állítanak föl, és különböző építkezéseken, bányákra viszik el őket, esetleg valamiféle még megmaradt, második világháború megmaradt romeltakarításra viszik el őket. Tehát egy ilyen megalázó dolog, az állam nem bízik meg valakiben. Gyakorlatilag ez is azt mutatja, hogy másodrangú állampolgárok lesznek ezek az emberek, és nem kapnak fegyveres kiképzést. Tehát van egy munkaszolgálat is, ami kifejezetten a politikai megbízhatatlan, illetve kulák személyeknek lett felállítva. Kizárják őket természetesen, ahonnan csak tudják, testületekből, képviselőtestületbe, tanácsba, különböző még megmaradt ilyen társadalmi civil szervezetekből, mindenhonnan kizárják a kulákokat. Azt kell tudni, hogy itt Kiskunhalason is természetesen olyan szinten megy a megbélyegzés, hogy a személyigazolványaikba, illetve különböző okirataikra egy zöld K betűt rajzolnak, illetve tesznek fel, azt jelzi azt, hogy itt egy kulák emberről van szó. Tehát, hogyha valami hatóság esetleg nem tudná, hogy kivel áll szembe, ki megy be a hivatalba, kivel folyik az ügyintézés, az is meg fogja tudni. Úgyhogy hát ez egy nagyon komoly dolog volt, és hát nem beszélve arról, hogy nap mint nap születnek ezek a borzalmas cikkek, amikben a kulákokat mindenféle furcsa jelzővel megbélyegeznek. Úgyhogy egy kifejezetten borzasztó időszak volt, és hát persze a tanácsgyűlési és különböző közigazgatásoknak a magas szintjét is elérik ezek. Gyakorlatilag mindennapos az, hogy írnak arról, hogy a kulákok, a hibásak mindenért. Tehát amiért nem megy előre a szocialista termelőgazdaság, azért csak a kulák lehet a felelős. Ezért most aztán idézek egyet Kovács Ferenc tanácselnök helyettes beszámolójából, amit 1950. decemberében a helyi mezőgazdaság helyzetéről írt egy részlet. Népgazdaságunk fejlődésének és az 5 éves tervünk sikerének alapját képezik a pénzügyi terveink 100%-ig való teljesítése. Városunk az adóteljesítést terén pár hónappal ezelőtt igen nagy mértékben le volt maradva. Elsősorban a kulák szabotálta az adófizetést, másodszorban nem teljesítette a kulák uszájába tartozó dolgozó paraszt sem. A fokozottabb adóbehajtás során ezen a területen lényegesen változott mostanra a helyzet. Tehát, hogy folyamatosan, ha bármi probléma volt, akkor nem a rendszer volt a hibás, nem a szovjet típusú rendszer, ami teljesen idegen volt Magyarországon, nem az volt a hibás, hanem a kulákok, amiért nem fizetik be az adót. Azt kell tudni, hogy ráadásul még az is elképzelhető volt, hogy valóban nem fizették be a kulákok az adót, ugyanis 1947-től olyan rendeletek születnek Magyarországon, főleg 48-49-ben tudunk ilyen rendelkezésekről, amik teljesen ellehetetlenítették ezeket az embereket. Olyan szorzókat találtak ki, úgynevezett ilyen szorzók voltak, kvóták voltak, hogy mennyit kell nekik beadniuk. De ez nem így működött. Ez hivatalosan majdnem, hogy senki nem tartotta nyilván. Oda kimentek egy teherautóval egy tanyához, és mindent, amit csak találtak, fölpakoltak. Olyan dolgokról is tudunk, hogy például már nem is csak terményeket, hanem fogták a bútorokat. Azt mondták, hogy minek egy kuláknak szék, asztal, minek egy kuláknak falióra, azokat is szépen fogták és elvitték. Volt olyan kulák, aki azt mondta, hogy hát ez így nem működik, valami hivatalos papírt azért adjanak róla, hogy ők ezt elvitték. És én láttam, fogtam is a kezembe egy ilyen nézetrácsos papírt, ami ki volt tépve valami füzetből, és rá volt írva, hogy nem tudom én, egy falióra, három asztal, két szék, alá volt írva, olvashatatlanul természetesen, és ezt kapta meg a kulákká nyilvánított személy. Úgyhogy nagyon katasztrofálisak voltak a dolgok, amik ekkor lezajlottak. A földeket igyekezték természetesen a kulákoktól elvenni. Akinek nem volt 25 holdja, attól is igyekeztek elvenni. Ott a módszer az volt, hogy elhanyagolja a kulák a saját maga mezőgazdasági területét. Ugye pontosan tudjuk, hogy ebben az időszakban azért még a szántáshoz, a különböző munkákhoz mondjuk lovat használtak. Na most, hogyha találtak egy patkószeget, vagy egy félbetört patkót, akkor azt mondták, hogy ez a mezőgazdasági terület nincsen rendbe tartva, lefoglaljuk. És államosították. Ha volt egy nagyobb épület, egy nagyobb major, és találtak a falon repedést, vagy bármi, ami azt mutatta, hogy hát itt nincsen rendbe tartva napi szinten a falazat, akkor azt mondták, hogy lefoglalják az épületet, és vagy lerombolták, vagy egyszerűen államosították. Tehát ilyen szinten zajlottak a dolgok. Volt, hogy kimentek gyümölcsfákhoz, és találtak rajta egy hernyót, akkor azt mondták, hogy nem gondozza rendesen a gyümölcsfáit a kulák, lefoglaljuk a területet. Tehát nagyon meg voltak félemlítve itt a helyi gazdák is, és hát országos szinten is. Voltak túlzások, egy helyen tudunk, hogy halálos ítéletet kapott kulák. Azért, mert rémhír terjesztett, azért, mert valamiféle összeesküvésbe vett részt. Tudunk olyanról, ahol meggyilkoltak egy tanástagot. Hát természetesen csak kulák gyilkolhatta meg. Akkor elindult ellene az eljárás. Tehát ez egy borzalmas és szörnyű időszak volt, és a kuláküldözésre emlékeznünk is kell, és szerencsére ugye 2012. március 26-a óta az országgyűlés emléknappá nyilvánította a kuláküldözés időszakát, és ezt a június 29-i emléknapot.
Hamarosan folytatjuk még egy néhány percig a kuláküldözés történelmi hátterével.
Emlékezetes események, érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percéhez érkeztünk, a kulák üldözés a témánk, és ugye itt a kiskunhalasi eseményekről sokat hallottunk már. Most egy kicsit arról mesél nekünk, hogy milyen történelmi háttere volt ennek az üldözésnek.
Minden emberüldözésnek, minden társadalmi üldözésnek azért nyilván vannak párhuzamai, vannak hátterei. Nagyon sokszor összehasonlítják ugye az 1945 előtti zsidó üldözéssel. Számtalan hasonlóság van. Szintén rendeleti, illetve törvényi alapon zajlott az is. Ott is megbélyegeztek egy bizonyos embercsoportot, akik nem is biztos, hogy már volt közük, bármi közük is lett volna mondjuk a zsidósághoz. Egyszerűen, hogyha nagyszülők között volt egy izraelita vallású, akkor az már zsidónak számított. Hiába volt mondjuk már nagyon régen hívő katolikus, vagy esetleg ateista, nem számított. Nem számított, ő zsidónak lett megbélyegezve. Ugyanez volt nagyjából a kulákoknál is, de nyilvánvaló módon itt azért az, hogy mezőgazdaságból élőket bélyegeznek meg, az azért egyértelmű volt. De itt Halason is elmondta nekem adatközlő annak idején, hogy nem volt 25 holdja a családnak, összesen nem volt annyi termőföldjük. Egyszerűen beírták egy idő után nekik, hogy nekik van őrlő malmuk vagy szélmalmuk. Soha életükben nem volt semmilyen ilyen nagy felépítményük, de hogyha valakinek ilyen építménye volt, az már kuláknak számított. Tehát bevették őket ebbe a megbélyegzett csoportba. Itt a lényeg ugye az volt, hogy aki nem kommunistára szavaz, azt meg kell bélyegezni, és valahogy ki kell taszítani a társadalomból. Internálják egy részüket, ugye ugyanúgy, mint a zsidóságnak egy részét is internálják, még a gettósítás előtt. Munkaszolgálat van mind a két társadalmi csoportnál. A különbség az, hogy végül is őket ugye nem viszik el mondjuk idegen területre, és nem gyilkolják le úgy, mint a zsidókat, de hasonló módon az emberi jogaiktól, az állampolgári jogaiktól és a vagyonoktól is megfosztják őket, és hát megbélyegezettként kell leélni az életüket. 1953-tól ugye ez megtörik, Nagy Imre akkor miniszterelnök lesz, és ő a kuláklistákat úgymond kivezeti a törvénykezésből, tehát megszűnik a kuláklistázás. viszont a hivatalok jó részénél megmarad a bélyegzés. Igazából az 56-os forradalom az, ami ezt megakasztja, ezt az egész őrületet. Ugye nagyon sok irat sajnos abból az időszakból pont azért nincsen meg, mert ekkor az emberek jó része a forradalom idején bemegy, és ezeket a papírokat összegyűjti, és megsemmisíti. Tehát az 50-es éveknek mondjuk ilyen szinten van mondjuk forrás hiánya, hogy nagyon sok mindent nem tudunk azért a kulák üldözéssel kapcsolatban. Kuláklisták egyébként megvannak a Magyar Nemzeti Levéltárban 1953-ból, tehát az utolsó időszakból megvannak a kuláklisták, de mondjuk az első időszakból nincsenek meg. Úgyhogy ilyen szempontból is azért forrás hiánnyal küzdik ez az időszak. Az emlékezés nagyon fontos, ugye? Beszéltünk június 29-éről, ez nekem nagyon, nagyon fontos volt. Olyan úgy, mint a kommunizmus áldozatainak emléknapja, ugyanúgy, mint a holokauszt áldozatainak emléknapja, ugyanúgy a kuláküldözés emléknapját. Volt szerencsém olyan helyzetben lenni, hogy annak idején a városi közművelődési szerződésbe én raktam bele mind a három emléknapot, hogy ez városi szintre emelkedjen, városi szinten kelljen ezekről megemlékezni, úgyhogy én ennek nagyon örültem, hogy ezt sikerült véghez vinni, és én azt gondolom, hogy a mai idősek is, de hát még a középkorúak is nagyon jól emlékeznek mondjuk szülők, nagyszülők elmondásaiból arra, hogy hogyan is zajlott ez az időszak. Emlékeznünk kell ezekre az emberekre. Természetesen sokakat megtört a rendszer, sokak a puha diktatúrában a rendszer mellé álltak, de voltak olyanok, akik megmaradtak magángazdálkodónak, voltak olyanok, akik megőrizték ezt az identitásukat, hogy ők nem adták be a földet a TSZ-be. Nagyon kevesen voltak természetesen, de voltak ilyen személyek.
Köszönjük szépen, kedves István, ezt a sok tájékoztatást, és hát ennyi fér bele a mai Halas Annó magazinba a kulák üldözésről, és hát ne felejtjük, a kedves hallgatók, a hangalbumban ez az adás is megtalálható hamarosan, mint az összes többi, úgyhogy keressenek rá, hallgassák, és hát tanuljanak sokat Kiskunhalas történelméről. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy itt voltál, egy hónap múlva találkozunk.
Köszönöm a lehetőséget.